Jó, szuper, nekem mennyi elég. Üdvözlök mindenkit, Dévai Tamás vagyok az Ennél Fintezésettől. Én fejlesztő mi voltomban dolgozok az NIF-nél, főleg weboldalaknak a backendjét, de inkább a felhasználó felületét fejlesztem, köztük az MCU Bookingot is, amiről már szó volt. Ez az előadás nem arról fog szólni, be fogunk hatolni a tesztelés bugyraiba. Ki tudja, mi az a BDD? Ha, szuper. Igen, ez egy bohókás, Dagi Dodó modár akart lenni, csak nem látszik. Legalább a streamer se látszik. Jó, szuper, az elegendő. Igazából nem. A BDD az a Behavior Driven Development-nek a angol rövidítése. Hát ez nem túl jó fordításként, ez a viselkedés alapú tesztelést fedi le. Ez az, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nem technikai oldalról esünk neki egy program tesztelésének, tehát már nem eleve úgy technikai megközelítésből közelítjük meg a tesztelési feladatot, hanem a felhasználók jövőbeni elvárt viselkedését vesszük alapul. Ezt fogjuk leírni valamilyen formában, és ez alapján fogjuk elvégezni a szoftverünknek a tesztelését. Egyébként nagyon hasonlít a TDD-re, ugye ez a Test Driven Development, amikor ugye először a tesztet írjuk meg, és csak utána fejlesztjük ki hozzá a kódot. Ez most nagyon terjedőben van a TDD, és remélhetőleg a BDD ezt hamarosan felváltja a közeljövőben. Na, miért is van szükségünk szoftvertesztelésre? Jó, szuper. A korai szoftverfejlesztés az úgy nézett ki, hogy voltak ilyen szobányi komputerek, volt néhány ember, aki hajlandó volt arra megtanulni, fejleszteni, csinált egy programot, aztán ugye egy másik kutató intézet elcsámította, mert hogy nekik most már van három szobányi nagyságú számítógépük, ami kétszer olyan gyors, mint ami most programoz, és hát persze oda ment, vagy több fizetésért, vagy a katonasság azt mondta, hogy nagyon, nagyon változatos feladatot fog kapni. Igen ám, de hogy ugye oda mentek, és hát nem olyan volt, vagy egy másik intézet egy még jobb számítógépet vett, ő tovább ment, a programját ott hagyta, és az vagy működött, vagy nem, vagy olyan minőségű volt, amiért a megrendelő elvárt, vagy nem. Nem, nagyon sokáig ez nem változott, aztán egyszer csak a katonaság rájött, hogy de jó lenne, hogy az atom tölteteink célba találnának. Mondjuk Moszkva helyett nem Szentpétervárt bombáznák le. Úgyhogy ezt úgy kell megcsinálni, hogy valamilyen vezérést csináljunk, és ugye az elektronikus vezérlést nagyon fel kellett okosítani, ez programok kellettek programozók, de ez nem volt elegendő, rájöttek, hogy biztosítani kell valahogy a programoknak a minőségét. Ugye kitalálták azt, hogy jó, akkor teszteljük le a programot, már csak az átvételkor is, hogy tényleg azt csinálja, amit elvárnak tőle, és csak azt csinálja, semmi mást. Ugye ez akkoriban viszonylag nehéz feladat volt, hiszen ezt kézzel kellett elvégezni, tehát meg kellett nézni, hogy a program valóban azt csinálja-e, amit elvárnak tőle, ugye ez nem túl hatékony, emberek végzik, emiatt drága is, lassú is, és változó minősége. Mert ugye, ha már 36 óra kell ugyanazt letesztelni, hát eddig működött, most mi baja lenne, hagyjuk ki a fenébe, menjünk a többi tesztelendőre, ami eddig nem működött. Hát látható, hogy eléggé változó minőségben sikeredett ez. Tisztázunk még egy másik fogalmat, ami a BDD-hez nagyon fontos lehet, hogy ezek a specifikáció, dokumentáció, kommentek és egyéb jószágok, tehát ezek a nem programkódok, de nagyon közel vannak és elválaszthatatlanok a szoftvertől, bár nagyon sokan elválasztják tőle, magyarán nem írnak hozzá a dokumentációt, és ugye, mint tudjuk, a specifikáció is az kb. Olyan szokott lenni, hogy kéne nekem egy weboldal. Vagy szeretnék a weboldalon eladni 30 féle terméket, ez ugye nem specifikáció. Aztán ugye a nagyobb szoftverházak erre már tartanak termékmenedzsmert, aki megpróbálja mégis kiszedni a megrendelőből, hogy pontosan mit akar, abból ő ír egy specifikációt, és akkor ezt adja tovább a programozónak, és a programozó az alapján ír egy teszt, jó esetben tesztel, és rossz esetben egybe a kódot kezdi el írni. A kommentek. A dokumentáció. Ugye az micsoda? A dokumentáció az, amit a megrendelő megkap, hogy azt az eszközt, amit ő szeretett volna, egy szoftveres eszközt, azt hogyan fogja tudni használni. Ugye ebből is van több fajta, van ugye adminisztrátoroknak készített dokumentáció, hogy majd az üzemeltetéshez legyen tudása, tudja azt, hogy a szoftverre mit kell csinálni, mit kell beállítani, hogy kell beállítani, mire kell beállítani. Vannak ugye felhasználói dokumentációk, hogy majd az egyszerű felhasználó mit ér el a felületen, hogy éri el azt a felületen, stb. Illetve lehetnek még fejlesztői dokumentációk, ez ugye vagy saját magunknak szó, vagy inkább az utánunk jövők számára. Ez általában azért el szokott maradni. Ehelyett néha szokták használni a fejlesztők a kommenteket. Ez nagyon fontos, de amennyire fontos, annyira veszélyes is. Ugye a kommentet akkor szoktunk használni a kódban, hogyha valamilyen funkció nem eléggé egyértelműen ír le a kód, nem elég clean az a kód, vagy pedig a jövőbeni magunkkal szeretnénk jót tenni, vagy egy utánunk jövő újabb programozóval. Ahogy mondtam, ezek egyben veszélyesek is lehetnek, mert nem biztos, hogy még az a funkció van oda leírva, amit valóban a komment fed. Tehát a kódot kicserélték, alattad a kommentet nem frissítették, és ez esetben veszélyes, mert azt hiszi az ember, hogy ez azt csinálja, de nem azt csinálja. Létezik a dokumentációnak egy furcsa fajta, és nem is igazán a dokumentáció része, ez az annotáció. Vannak nyelvek, amik natívan támogatják az annotációkat, vannak nyelvek, ahol pedig a kommenteket rejtik bele, és úgy használják föl. Ezeket én inkább úgy mondanám, hogy az egyes metódusok, függvényeknek a konfigurációja. Tehát írunk egy viszonylag általános osztályt, és az osztályt fel tudjuk konfigurálni az éppen aktuális helyzetnek megfelelően. Illetve vannak még a kódbágyazó dokumentációk, mondjuk a PHP docs, ami egy többsoros kommentnek néz ki, de nem az, vagy nem egyszerűen az. Ez lehet függvényhívások előtt, lehet osztályok előtt, lehet egyszerűen a változók előtt, ahol megmondjuk azt, hogy a függvény metódus a változónak mi a szerepe, és a legvégén tudunk belőle generálni egy API dokumentációt, úgyhogy ezt érdemes frissen tartani, mert jót teszünk magunkkal is, meg az utánunk jövőkkel is, hogyha azt frissen tartjuk, de ez ugyanaz a baj, mint a kommentál, hogy nem biztos, hogy az igaz még, ami ott le is van kódolva hozzá. Ugye ez a puding próbálja az evés, ugye itt egy fiatal kézi tesztelő. Ugye ezt mondtam, hogy ez nem túl hatékony, de muszáj rá, tehát muszáj kell, hogy leteszteljük azt, hogy tényleg azt csinálja a program, amit akarunk. Ugye, ahogy itt az előttem lévő előadó, azt hiszem pont az MTMT-vel kapcsolatban megemlítette, bár nem mondta ki, hogy félig kézi és félig automatizált teszteket csinálnak. Gondolom az új tesztelés, azt nagyon nehéz automatizálni, mondjuk egy CSS áthatást, vagy animációt nehéz automatizáltan letesztelni, hogy tényleg úgy megy át az két kép egymásból, meg annyi idő alatt, amennyi idő alatt kéne. Ugye régebben miért nem teszteltek számítógéppel? Mert körülbelül így néztek ki a számítógépek, ilyen hatalmas nagyok voltak, nem volt gépidő, ugye akkor is gépidőt kellett igényelni, nem mindenkinek jutott, és nem volt elég nagy teljesítményük, ez az egyik. A másik meg, hogy nem volt igazán kiforrott az a keretrendszer, az a programozási rendszer, ami alkalmassá lehetett tenni arra, hogy az automatizált teszteket lefuttassa. Manapság ugye ez már megváltozott, ugye gyakorlatilag a zsebünkbe egy egy olyan kompjúter van, ami el tudna vinni minket a Holdra, és vissza is tudna hozni. Ugye most olcsóvá vált, megbízhatóvá, és ugyanolyan minőséget ad minden egyes teszteléssel, nem úgy, mint a kézi tesztelés. Hátránya, hogy dolog van vele, tehát egy körülbelül 10-20%-os overheadet csinál a programfejlesztéshez, tehát hogy ezt előtte meg kell írni, és közben karban kell tartani. Viszont valószínű, hogy sokkal többet nyerünk azzal, hogy nem azzal töltjük a drága időnket, hogy debugoljuk a saját kódunkat, mert most egy új funkciót hozzáadtunk, vagy véletlenül kiterültünk egy karaktert. Ugye beszéltem a TDD-ről, itt van maga a folyamat, hogy hogy néz ki. Ott van a piros körnél kezdünk. Először megírjuk a tesztet, az nyilván el fog bukni. Majd megírjuk utána a kódot, egészen addig írjuk, amíg zöld nem lesz. És ha már zöld lesz, és valaki nagyon advanced programozó, meg büszke a munkájára, akkor elkezdi refraktorálni, ja, és úgy gondolja, hogy nem elég tiszta a kód, akkor elkezdi refraktorálni. Jó esetben újra zöld lesz, rossz esetben piros lesz, és akkor megint elkezdődik előről az egész, tehát amíg zöld nem lesz, addig kell programozni. De igazából sosincs vége, tehát ez egy mókuskerék. Aztán egyre jobban hódít, az van odaírva, hogy emberközelibb számítástudomány, egyre jobban hódítanak azok a technológiák, amik az ember által jóval könnyebben érthetőek. Ugye erre annak idején kitalálták az XML-t, nem tudom, próbálta már valakit XML-t emberi kézzel visszafejteni, nem lehetetlen, de azért még a gépnek is kihívás. Ugye az előbb láthattunk erre példát, a gyönyörű szép Shibboleth config XML, kismillió névterével, meg paraméterével. És az egyik, több technológiát is itt felsoroltam. Az egyik az a YAML technológia, ez egy az struktúrált, de úgy struktúrált, hogy nincsenek benne strukturális elemek, tehát nincsenek benne tegek, hanem egyszerűen a behúzás mértéke struktúrálja magát a fájlt. Ezért nagyon szeretik a mostanában alkalmazásoknak a konfigurációs fáját YAML alapúvá csinálni. Amerikában egyre jobban terjed, és azt hiszem, hogy ez a fajta programozás tanítás, ez már talán de facto szabvány, tehát ez a vizuális programozás, amikor ugye nem programkódokat meg megtanítanak a gyereknek egy programozási nyelvet, hanem vannak vizuális elérhető elemek, amiket lehet egymással összekapcsolni, sőt, ezt sem lehet rontani, tehát olyan, mint a puzzle, hogy nem lehet összerakni nem összeillő elemeket, és így tanítják a programozást. Illetve ugye megjelent ott lent, az nem annyira értető, de az a mondjuk a Siri, vagy a Cortana, vagy a Google No, ugye amikor azt akarják az emberek, hogy ugye beszéljenek a számítógéphez, és a számítógép megértse azt, hogy ők mit mondanak, és hogy miután megértett, hogy mit mondanak, tegyék is meg azt, amit kérnek tőle. Tehát ez a hangvezérlés is egyre jobban terjed, és egyre jobb a minősége. Úgyhogy itt volt az ideje, hogy végre a tesztelés is erre az útra lépjen. A BEHAT keretrendszer az egy Cucumber alapú keretrendszer, a Cucumber azt hiszem az a Ruby-ban jelent meg. Ugye a BEHAT az 5.3-as PHP-s vagy attól nagyobb verzió PHP-val működik, az egy BDD keretrendszer. Ugyanúgy, mint ahogy a Cucumber a Gherkin leíró nyelvet használja, többnyelvűsíthető extension követ lehet belerakni, de gyakorlatilag moduláris. És nem csak szoftvertesztelésre alkalmas, hanem mondjuk napi feladatok automatizálására is, vagy mondjuk olyan legacy rendszerek, mint mondjuk az OpenCA, mondjuk egy API-t lehet írni vele. És viszonylag egyszerűen. A Gherkin formátum, majd a legvégén lesz rá egy példám is, hogy néz ki egy ilyen teszt, az gyakorlatilag egy nagyon közel áll egy beszélt emberi nyelv, az angolhoz. Le lehet fordítani a kulszavakat benne, de azért ezt érezzük, hogy nem az igazi. A programnak a működését írja le, tehát ez a specifikáció. Tehát ez egy majdnem emberi nyelven írt dokumentációnak is tekinthető. Talán a megrendelő nem érti meg, de mondjuk egy termékmenedzser már meg tudja érteni, és az a jó, hogy ha a termékmenedzser meg tudja érteni és tudja írni, akkor a programozónak lehet, hogy nem is lesz vele dolga. Azt majd elmondom, hogy miért nem. Biztos, hogy lesz vele dolga. Igen, nem kell hozzá programozó, tehát nem kell a teszteket feltétlenül megírni. Ez is behúzás vezérelt, ahogy mondtam, mint a Python vagy a YAML. Tehát nincsenek különleges tegek benne, hanem amennyire van behúzva, akkor ott kezdődik ugye egy újabb blokk. A tabban is működik, de ugye azt tudjuk, hogy ha valaki viszont space-szel szereti ezeket a behúzásokat csinálni, akkor összekeveredik, úgyhogy mindenkinek használjunk space, használjunk kettő vagy négy space-t. De akkor konzekvensen egy fájlon belül csak ugyanannyi space-t használjunk a behúzásra. No, nem célkeresztnek készül, de az lett belőle. Nézzük meg az egyes részeit. Egy ilyen file, ez egy feature file, feature-re kezdődik. Magyarul talán jellemzőnek lehetne fordítani. Úgy néz ki, hogy van egy feature kulcsszó, kettős pont, és utána le lehet írni egy-egy sorokba, hogy ez mit csinál, hogyan csinálja, miért úgy csinálja, lehetnek üres sorok közte. De az a lényeg, hogy nincsenek több soros mondatok, tehát egy soros mondatok vannak, tehát tényleg csak így több mondatokban beszélünk, viszont ez nem része a tesztnek, tehát ide viszonylag azt írunk, amit akarunk. Tehát ettől nem fog függni a teszt eredménye. Na, ezt követik a szkenáriók, forgatókönyvek talán. Nem túl jó fordítás. A szkenárió ugyancsak a szkenárió kulcsszóval kezdődik, és utána egyetlen egy soros, tehát utána lévő rövid leírás, hogy ez micsoda, és a szkenárió után újabb behúzásokkal követik a steppek, de van még egy különleges dolog, ez a szkenárió outlines, amit én talán sablonnak lehetne szép magyarra fordítani. Ezek a steppek, amiket látjuk, ott még éppen látszik a szkenárió outline, és ezek a macskaköröm és kacsacsor között lévő dolgok, azok a, hát mondjuk így változók. A változókat pedig innen ebből a examples-ből veszi, erről is majd lesz később szó. Ugye az első sor azok a változó vagy mező nevek, értelemszerűen az összes többi sor pedig ezeknek a mezőknek az értéke. Tehát így akár több százszor le lehet futtatni ugyanazt a tesztet, többfajta bemeneti eredménye, és akkor fog átmenni a teszten, ha mindegyikkel átmegy. Lehetnek backgroundok, háttéradatok, vagy nem tudom, alapértelmezések. Nincs jó, igazán jó szó. Itt én például az MCO bookingot tesztelem. Az MCO booking az nagyon össze van gyógyítva az EduID-val, tehát egy EduID-s usernek kell lenni, egy EduID-s sessionnek, mert az meg össze van kötve, hogy másik adat, mindegy bonyolult, de működik, le lehet benne programozni. Nagyon gyönyörű. És a legszebb az, hogy egy darab PHP-t nem írtam ehhez. Hogy miért nem, azt is, azt majd kicsit később. Na, itt vannak a lépések. Minden forgatókönyv bármennyi darab lépésből állhat, viszont a lépéseknek több kulcsszava van. Ez lehet given, when, then, but és end. Pont azért, hogy minél jobban hasonlítson az emberi nyelvre a végeredmény, de gyakorlatilag mindenképpen egy step lesz belőle, tehát hogy ez ugyanaz az a dolog. Na, hogy ez miért annyira királyság? Az azért királyság, mert a stepbe, hogyha a kulcsszót az elejére beírjuk, utána szinte bármit írhatunk, ugyanis annotációkat használ arra a behet, hogy megtalálja, hogy melyik metódus tartozik ehhez a stephez, és ezt a steppet utána fel lehet használni bárhol. Tehát újrahasznosíthatók a steppek ezáltal. Ott az annotációban a kukac után, hogy given I am an argegy, hát regepszerű, de nem teljesen regesz, van odaírva, és utána pedig van egy hát oda gyakorlatilag bármit írhatnánk, hogy a függvénynek mi a neve, az annotáció fog neki számítani, az alapján tudja meg, nem függvény, metódus, bocsánat, mert ugye ez egy objektumnak a része, vagy osztályé. És mint látható, ezt például a Behet felajánlja az első futásról, tehát ezeket nem nekünk kell megszülni, hanem ő felajánlja, hogy tessék, ezt copy-paste-el, és rak be abba a PHP-ba, amire van itt egy példám is. Tehát az alapértelmezésben csinál egy featurecontext.php-t, és a featurecontext.php az úgy néz ki, hogy berángatja a Behet-nek a függőségeit fönt, megcsinálja, ugye leszármaztat egy osztályt a Behet alapértelmezett osztályi közül, csinál bele egy konstruktort, ha valakinek kell. Na és ide kell beszúrni azt, amit az előbb mutattam, PHP példát. Ugye itt látszik, hogy ez egy exception-t fog dobni, tehát hogy ez még nincs kész. Tehát ez addig nem fog lefutni, nem fog zöld eredményt adni, amíg oda rendes kódot nem írunk, tehát ami true-val nem tér vissza. Jó, aztán, mint mondottam, sor vezérelt az egész Behet, tehát egy parancs, egy sor, na de nem mindig ilyen egyszerű az élet. Ugye erről már láttunk is példát, hogy az examples az például table formátumú, tehát ahogy láttátok, hogy pipe-jelekkel választott változók akármennyi sorral, illetve lehet több soros stringeket, Python stringeket beírni. Ugye a Pythonba így lehet dokumentációt írni, hogy három darab macskakörömmel kezdődik, és három darab macskakörömmel végződik. Így mondjuk e-mail levél küldést lehet letesztelni a Behet-tel. Meg lehet címkézni mind a feature-öket, mind pedig az egyes szkenáriókat, és a futtatásnál le lehet szűrni, hogy csak azokat a tegeket futtassa le. Tehát így nem kell az egészet végignyaláboltatni a Behet-tel, hanem akkor csak azt, amit éppen azon dolgozunk, és akkor magunknak is porolunk időt, meg a gépnek is. És a többnyelvű támogatást, ezt is már beígértem, az ott ugye Bábel tornya éppen leomlóban van. Nem látszik, de a kulcsszavakat le van fordítva magyarra. Én még nem mertem kipróbálni, lehet, hogy működik. A másik ugye, viszont angolul vannak odaírva a steppek. Ugye ez azért érdekes, mert nem biztos, hogy az annotációban magyar ékezetes betűkkel is működik, hogy megtalálja azokat a steppeket, tehát így nem biztos, hogy van értelme, de ha meg működik, akkor viszont akár olyan környezetben is használhatjuk a Behet-et, ahol mondjuk a megrendelő nem tud angolul, vagy egyszerűen a fordítási hibákat ki akarjuk szűrni azáltal, hogy mindenki akkor a natív nyelvét használja. Na itt ez a példa, ez pont egy videokonferenciát hoz létre, tehát foglal egy videokonferenciáját az MCU Bookingban. Ott van fönt leírva a feature, nem látszik, tök jó. A background-dal ugye bejelentkezik egy felhasználó sibboleten keresztül, vagy pedig itt én pont nem szkenáriót, hanem szkenárió outline-t csináltam, gondolva a jövőre pont azok se férnek ide ki. Tehát, hogy gyakorlatilag az összes lehetséges verzióját ki lehet tesztelni a Ford-nak, hogy az valóban úgy van, ahogy annak lennie kell, és működik a form. És mindezt teljesen automatizáltam, és ugye akkor foglaljuk össze, hogy mit nyertünk a Behet-tel, tehát mit adtak nekünk a rómaiak. Ugye emberközelibb lett a tesztelés, tehát kvázi majdnem embernyelven fogalmazzuk meg, hogy mit akarunk tesztelni, és hogyan akarjuk tesztelni, és mit várunk végeredménynek. Hogy miért? Ja, arra vissza akartam térni, hogy ez így miért fut le, úgyhogy egy darab sort nem is tudom a PHP-ba. Ugye mondtam, hogy vannak extensionjei. Én egy Mink nevezetű extensiont használtam, ami egy headless browser. Tehát meg lehet benne URL-eket látogatni, ki lehet vele tölteni formelemeket, submitálni lehet a formot, lehet a redirectet követni, gyakorlatilag bármilyen CSS szelektorral, form attribútumra, feliratra lehet meccselni. Tehát, ha jól lát, itt például a backgrounds-ba látszódhatna is akár. Na, próbáljuk meg. Jó, nem. Mindegy. Hogy én az EduID bejelentkezés gomb feliratot keresem. Tehát ez a gombnak a felirata, nem az ID-ja, nem a Doom XPS-e, hanem az a felirat, amit a userek is látnak. Ha viszont valakinek JavaScript kell, akkor két lehetősége van. Vagy valamilyen Phantom browserrel teszteltheti le, abban is van azt hiszem két vagy három fajta, amit támogat a Behet. Ilyenkor egy valódi browsert scriptelve, vagy legalábbis a browsernek a libjét valahogy berántva, ugyancsak headless lefuttatja a lekéréseket, és akkor ugye a JavaScript is lerenderelődik és működik, és le lehet azt is tesztelni, vagy headless browserből is van olyan, ami JavaScriptet támogat, erről egyébként Gyufi tudna többet mondani, ő azt hiszem, hogy használta, bár ő se sokáig, és csak viszonylag egyszerű feladatokra. Igen. Agilis fejlesztés, erről talán nem volt annyira sok szó, csak talán az MTNT-s előadásban, tehát mindenképpen támogatja, ugye a feature-ök azok lehetnek a backlogba, és azokat lehet utána kiosztani, és azokat lehet sprintekre berakni, és az a jó, hogy ugye mondom a termékmenedzser, vagyis hát itt a Scrum Master, vagy az Agile, ami éppen használnak, az a Master, megadja ezt a Behet-es Gherkin beleírt tesztet, és akkor van kész a programozó, hogyha az zölden tér vissza. Ugye kevesebb tesztprogramozás, tehát mondtam, hogy egy darab PHP-t nem írtam hozzá, de mégis letesztelődött és működött. Unit tesztet nem nagyon lehet vele írni, de megoldható, nem arra való. Funkcionális teszt, vagy pedig integrációs tesztek írására alkalmas, és itt is van kód lefedettségvizsgálat, mint mondjuk a PHP Unitban, vagy az összes többi tesztkeretrendszerben. Ugye, hogy nem kellett PHP-t programozni, mert szerencsém volt olyan extension, amit tudtam használni, ezért gyorsabban meg tudtam írni a tesztet, de hogyha még sincsen ilyen extension, akkor vagy én megírom, vagy pedig magát a steppet meg kell írni. És az a legkirályabb benne, hogy frissül a dokumentáció, a specifikáció, azáltal, hogy a specifikáció a teszt is. És ha betartjuk ezt a paradigmát, hogy először a tesztet írjuk, és utána a kódot, és először a teszt változik, és utána a kód, akkor gyakorlatilag van egy friss specifikációnk, ami nem egy igazi specifikáció, de mondjuk kódmentes, emberek által elolvasható, és a következő utánunk jövő ember, vagy akár mi 3 hónap múlva el tudjuk olvasni, hogy ennek így kéne működni, akkor miért nem úgy működik. Kész, megkeresek a hibát. És mondom, hogy hát igen, talán még van olyan megrendelő, aki talán még meg is tudja érteni, és tudja ezt értelmezni, ezt a Gherkin beleírta ezt esetet. Köszönöm szépen a figyelmet, kérdések esetleg valakinek?